25. Az ismeretlen. A reggelt már nyitott szemekkel várta Dantes. A hajnal első sugaraira fölserkent, és mint tegnap este, most is első dolga volt a sziget legmagasabb csúcsára kúszni, hogy áttekintse a környéket, de most is üres, kihalt volt minden körülötte. Fölemelte a követ és leszállott újra a barlangba, jól megrakta a zsebeit drága kövekkel, a ládát úgy, ahogy lehetett, újra befötte a fölfeszített deszkákkal, földet szórt rá, letaposta, s homokkal hintette be az egész zugot, hogy az ásás legcsekélyebb nyomait is eltakarja. Azután elhagyta az üreget, és kívül is kő darabokkal igyekezett a visszahelyezett kőlapot eltakarni, majd ott is földet szórva a hézagokba, apró csemetéket ültetett bele, bőven megöntözte, és még a lábnyomát is gondosan elsimítva, türelmetlenül kezdett várakozni visszatérő társaira. Hiába való dolog is lett volna idejét most az arany és gyémántok bámulásával töltenie, és Monte Cristo maradnia, hogy a használatlanul heverő kincsek sárkánya legyen. Vissza kellett térnie az életbe az emberek közé, és elfoglalni közöttük azt a társadalmi állást és hatalmat, mit az emberi társadalom legelső és legnagyobb erejének, a gazdagságnak nyújthat. A csempészek hatodnapra megjöttek. Tartásáról és ingásairól már nagy messziről fölismerte a zsünemelit, olyan kétségbe esett erőlködéssel vánszorgott a kikötőig, mint egy sebesült filoktetész, és a partra szállóknak sietett a legfájdalmasabb nyögések között kijelenteni, hogy jobban van már, de csak egy kissé, azután végighallgatta kalandor bajtársainak elbeszélését. Sikerrel jártak, de alig terhelték le a hajót, amikor meghallották, hogy Toulonból őrjáratra indult egy brig, és egyenesen feléjük tart. Siettek odébb állani, sajnálva, hogy nincs velük Dantes, ki oly csodálatos gyorsasággal tudja nyíl egyenes irányba röpíteni a bárkát. Nem sokára meg is látták az üldözőt, de az éj leple alatt sikerült a korzikai fokot megkerülve elmenekülniük. Szóval az utazás nem volt éppen rossz, és valamennyien, de legkivált Jacopo rendkívül sajnálta, hogy Dantes nem tartott velük, annyival is inkább, mert az osztalék ezúttal 50 piaszter, vagyis jóval több a szokottnál. Edmond nem árulta el magát, még csak el sem mosolyodott, mikor az elszalasztott nyereségről beszéltek neki. Mivel a zsünemeli csupán miatta kötött ki Monte Criston, Dantes még aznap este Livornóba indult. Livornóban beállított egy zsidóhoz, s 5000 frankjával adott el neki 4 darab gyémántot az aprajából. A zsidó ugyan megkérdezhette volna, honnan szerezte a matróz ezeket a drága jószágokat, de célszerűbbnek tartotta hallgatni, mivel 1000 frankot nyert minden darabon. Másnap megvett egy újdonatúj bárkát és 100 piaszterrel egyetemben, avval a föltétellel adta át Jacopónak, hogy haladéktalanul induljon el Marseille-be, és tudakozódjék bizonyos Louis Dantes nevű aggastyáról, ki a Meillan fasorban lakik, és igyekezzék megtudni valamit egy Mercedes nevű leányról is, kit a katalánok falvában kell fölkeresnie. Most már Jacopó nem tudta, hogy álmodik-e vagy ébren van, hanem akkor Edmond bizalmasan megsúgta neki, hogy puszta makacságból lett tengerészé, mert családja megtagadta tőle a rangjához illő tartásdíjat. Livornóba érkeztekor azonban átvette nagybátyja hagyatékát, ki őt tette egyedüli örökösévé. Dantes kiváló műveltsége valószínűvé tette, amit mondott, és Jacopo egy pillanatig sem kételkedett benne. A zsünemelinél is letelt a szolgálati ideje, búcsút vett a vén csempésztől. Az tartóztatta eleinte, de megtudva az örökséget, lemondott a reményről, hogy kitűnő matrózát továbbra is megtarthassa. Jacopo másnap Marseille-be vitorlázott, Edmond Monte Criston adott neki találkozót. Még ugyanaz nap, anélkül, hogy szólt volna valakinek valamit arról, hová szándékozik, búcsút vett Dantes is a legénységtől, és busás ajándékokat osztogatva megígérte nekik, a gazdának is, hogy egyszer-másszor tudósítani fogja. Dantes Genovába indult. Éppen megérkeztekor eresztettek a vízre egy kis jaktot, valami angol építette, hallomásból tudván, hogy a genovainál különb hajógyár nincs a földközi tengeren. Az angol 40 000 frankban alkutta ki a jaktot, Dantes 60 000-et ígért érte, ha még aznap az övé lehet. Az angol megunta a hosszú várakozást és Svájcba rándult, amíg bevégzik a hajót. Egy hónap előtt alig ha térhetett vissza, és mivel a hajógyáros ennyi idő alatt újat is készíthetett, elfogadta Dantes ajánlatát. Dantes egy zsidóhoz utasította a gyárost, és a zsidó le is olvasta hamarosan a 60 000 frankot. A hajóépítő ajánlkozott a legénység összetoborzására, de Dantes kijelentette, hogy egyedül szokott utazni, s nem kíván egyebet, mint hogy fülkéjében, az ágy fejénél egy kis titkos szekrényt illesztenek a falba, amelynek három szintén titkos rekesze legyen. Még a mértéket is megadta hozzá, és másnapra el is készült. 2 óra múlva elhagyta a genovai kikötőt. A parton egy sereg kíváncsi verődött össze, kik minden áron látni akarták azt a spanyol különcöt, aki egyedül szokott hajókázni. Dantes csodálatos biztonsággal kezelte a kormány rudat, és anélkül, hogy csak egy pillanatra is el kellett volna hagynia, bámulatos könnyűséggel végzett segítségével minden legcsekélyebb mozdulatot. Olyan volt az a hajó, mint valami eszes lény, mely gazdája minden intésének engedelmeskedik, és maga Dantes is bevallotta, hogy Genova hajó építői megérdemlik a jó hírnevet. A parton állók mindaddig kísérték tekintetükkel a hajót, amíg csak el nem veszett a szemhatáron, és csak akkor kezdtek tanakodni, vajon hová mehet. Némelyek Korzikát, mások Elbát vitatták, akadt olyan is, aki fogadni mert volna Spanyolországra, még Afrikát is emlegették, csak Monte Cristóra nem gondolt senki. Pedig Dantes egyenesen oda tartott. Másnapra már meg is érkezett, a hajó rendkívül sebes járású volt, és 35 óra alatt tette meg az utat. Dantes jól ismerte a kis öböl fekvését, és a rendes kikötő helyett egyenesen itt vetett horgonyt. A sziget elhagyatottnak látszott, aligha vetődött szikláira valaki, amióta Dantes elhagyta. Fölkereste kincseit, és mindent azon mód találta, hogy elhagyta. Másnap már az egész kincsei akton volt a titkos szekrény 3 rekeszében. 8 napig kellett még várakoznia. Egész héten a sziget körül hajókázott, igyekezve kitanulni a hajó minden sajátságát, és, hogy úgy mondjam, megjáratta, mint csikós a lovát. Lassanként fölismerte jó tulajdonságait, felötlőbb hibáival egyetemben, és elhatározta, hogy az előbbieket szaporítani, az utóbbiakat pedig csökkenteni fogja. 8. napra egy kis bárkát pillantott meg, mely duzzadt vitorlákkal egyenesen a sziget felé tartott. Felismerte Jacopo bárkáját, csak hamar jeleket váltott vele, és a bárka 2 óra múlva a jakt mellett vetett horgonyt. Szomorú újságokkal jött a hűséges bajtárs. Az öreg Dantes meghalt, Mercedesnek nyoma veszett. Edmond teljes lelki nyugalommal fogadta e 2 csapást, megtiltva, hogy kövessék, partra szállott és elvonult egy kissé a sűrűségbe. 2 óra múlva visszatért, Jacopo 2 legénye segítkezett a horgony felvonásában, azután elhangzott a parancs, hogy Marseille-be vitorláznak. A haláleset nem lepte meg, de mi lett Mercedesből? Anélkül, hogy egészen elárulja titkát, Edmond nem adhatott kielégíthető utasításokat megbízottjának. Legcélszerűbbnek találta, ha maga jár a dolgai után, egyet mást úgysem bízhatott volna senkire sem. A livornói tükör megmutatta, hogy nincs mitől tartania, és elváltoztatására, különben is rendelkezésére állott a világ minden eszköze. Egy reggel tehát a kis bárka kíséretében bátran futott jaktja a marseille-i kikötőbe, és avval a hellyel szemben állapodott meg, honnan azon az átkos emlékezetű estén ívbe hurcolták. Végig borzongatta a hideg, mikor csónakot látott felé közeledni egy csendőrrel. Hanem azért a legbiztosabb előkelő nyugalommal mutatta be angol útlevelét, melyet Livornóban vásárolt, és mivel az idegen útlevél mindig nagyobb tiszteletet kelt, mint a francia, minden további nehézség nélkül szállott partra. A Canebrique-en végig haladva legelsőbben is a fáraó valamelyik régi matrózát pillantotta meg. Ez az ember alatta szolgált, és most kellő bizonyságul kínálkozott megbizonyosodnia. Vajon eléggé megváltozott-e, hogy föl ne ismerjék többé? Egyenesen felé tartott, kérdezősködött egyről másról, a megszólított mindent szívesen bár, de közönösen felelt, anélkül, hogy csak egy szavával vagy egy arc változással gyanította volna, hogy nem először látja azt, akivel beszélt. Hálából a fölvilágosításokért Dantes egy pénzdarabot nyomott a markába, nem sokára hallotta, hogy lihegve fut utána a derékember. Megfordult és bevárta.
Bocsánat, uram, alig ha tévedni nem tetszett. 40 szúsz helyett 2 Napóleon dort adott.
Csak ugyan tévedtem, barátom, de mivel becsületessége jutalmat érdemel, engedje meg, hogy még egy másikkal is megszerezzem. Igyem meg pajtásaival az egészségemre. A matróz annyira eltalált bámulni ezen a pazar nagylelkűségen,
hogy még a köszönetről is megfeledkezett, csak annyit mondott, amikor eltávozni látta, valami nábob lesz, aki Indiából jött meg.
Dantes folytatta útját, minden lépésre elszorult a szíve, gyermekkori emlékei, ezek a felejthetetlen, szüntelenül lelki szemei előtt lebegő emlékek minden utca sarkon, minden kis sikátorban megelevenedtek. A Noail utca sarkáról hirtelen a Meillani fasorba fordulva egész testében megrázkodott, térdei megcsuklottak és kis híja, hogy egy kocsi kerekei alá nem került. Végre megállapodott a ház előtt, hol valaha atya lakott. A repkények és folyondárok eltűntek már az ablakkosárból, amelynek rácsaira valamikor olyan gondos szeretettel kötözgette föl a jó öreg. Soká maradt egy fához dőlve, egészen elmerült gondolataiba. Azután fölrezzenve hirtelen belépett a kapun, üres lakás után tudakozódott, és bár az egész házban egyetlen kiadó lakás sem talált, addig nógatta a házmestert, amíg föl nem vezette az 5. emeleti kis lakás ajtaja elé, engedelmet kérve nevében a lakóktól, hogy megtekinthesse a két kis szobát. Fiatal házas pár volt a lakója, kik alig egy hete keltek egybe. Dantes alig tudott elfojtani egy sóhajt, amikor megpillantotta őket. Alig emlékeztetett már valami Dantes apó hajdani kis fészkére, még a papír szőnyeget is mással cserélték föl a falon, s az ócska, csonkalábú rozzant bútoroknak, Edmond gyerekkori pajtásainak híre hamva sem volt már. Csupán a falak maradtak a régiek. Dantes az ágy felé fordult, mely ugyanott állott, ahol valamikor a régi lakói, alig tudta visszafojtani könnyeit. Azon a helyen lehelte ki lelkét az aggastyán, végső szavával is elveszett fiát áldva. A fiatal pár megdöbbenve nézte ezt a szigorú homlokú, kemény férfi arcot, amint két nehéz könnycsepp pergett alá rajta. Minden fájdalom látása kegyeletre indít, s a fiatal pár lábújhegyen távozott, egyetlen kérdés sem intézve hozzá, hogy békén átengedhesse magát fájdalmának, és mikor távozni készült, kikísérték a lépcsőházig, egyszer s mindenkorra kijelentve, hogy bármikor szívesen látják, ha kedve tartja újra idejönni. Leérve a 4. emeletre, megállott egy ajtó előtt, és megkérdezte, hogy itt lakik-e még Kaderussa Szabó. A házmester fölvilágosította, hogy a kérdezett belebukott a Szabó mesterségbe, és most valahol a Belgrád és a Poklér közötti országúton húzódott meg egy kis csárdában. Azután megtudva a ház tulajdonos címét, az útlevélen álló névhez alkalmazkodva Lord Wilmore néven mutatta be magát, és megvette a kis házat 25 000 frank készpénzen. Ez legalábbis 10 000 frankkal volt több, mint amennyit ért, de Edmond egy 500 000 sem sokallott volna érte. Az 5. emeleti lakóknál még aznap megjelent a hivatalos személy, ki kellő fontossággal tudtokra adta, hogy az új tulajdonos szabad választást enged nekik az egész ház bármelyik lakásában, minden áremelés nélkül, de oly föltétel alatt, hogy ezt a két szobát azonnal el kell hagyniuk. Az egész Meillani fasor egy álló hétig csak erről a különös eseményről beszélt, ezerféleképpen találgatva, de távolról sem sejtve valódi okát. Legjobban pedig az furdalta az oldalukat, hogy micsoda különös okokból került ugyanez az ember még aznap a katalánokhoz, hol egy düledező halász viskóba lépve órákig kérdezősködött olyan emberekről, kik már 15-16 esztendővel ezelőtt eltűntek. Másnap egy vadonat új katalán bárkát kaptak azok az emberek, akik felvilágosítással szolgáltak a lordnak. Még két hatalmas vetőháló is ott hevert a födélzeten. A jó emberek szerették volna megköszönni a nagylelkű ajándékot, de a kérdezősködő távoztakor csak egy matróznak parancsolt még egyet s mást, azután lovára pattanva azonnal elhagyta Marseille-t. Az Aix-i kapun nyargalt ki.